Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket. Mindenek előtt szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálón közvetített Isten tiszteletünkön is. Attól még, hogy valóságosan nem lehetünk együtt mindannyian, adjuk meg Istennek azt a tiszteletet, ami őt nem csak itt a templomban, hanem életünk minden idejében megilleti. Vegyük elő Bibliánkat, énekeskönyvünket, és úgy kövessük figyelemmel az élő adást, vagy a későbbiekben a felvételt. Szeretettel jelzem, hogyha Isten éltet és megtart bennünket, az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, csütörtökön és szombaton a napi igemagyarázattal fogok jelentkezni. Hálásan megköszönjük mindazoknak az adományait, akik gyülekezeti életünket támogatták és támogatják, és szeretettel ajánljuk is ezt továbbra a testvérek figyelmébe. Banki utalással is szabad gyülekezetünk bankszámlájára persei pénzt, fenntartói járulékot vagy bármilyen adományt utalni. Jelöljük meg a közleményben, hogy ezt milyen céllal utaljuk. De össze is lehet gyűjteni, és el lehet hozni ide a templomba. Ugyanis Isten kegyelméből templomunk újra megnyithatja ajtaját. Azonban szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy az Isten tiszteleten való személyes részvétel feltételekhez kötött. Ezzel kapcsolatosan gyülekezetünk presbitériuma elnöksége egy szabályzatot alkotott meg, amelyet honlapunkról is elérnek az érdeklődő testvérek, és amelyet most is ismertetni fogok itt, hogy mindenki értesülhessen erről. Örömmel értesítjük a kedves testvéreket és érdeklődőket, hogy templomunk újra megnyílik a rendszeres és nyilvános Isten tiszteletek megtartására. Első nyilvános Isten tiszteletünket május 31-én, pünkösd vasárnap 9:30 kezdettel tartjuk. Pünkösdöt követően a korábbi rendünk szerint minden vasárnap 9:30 fogunk Isten tiszteletet tartani. Úrnapi Isten tiszteleteinket élő adásban továbbra is közvetítjük az Isten tiszteleten, az interneten, gyülekezetünk YouTube csatornáján. A pünkösdi és az azt követő Isten tiszteleteken való részvétel feltétele a gyülekezet védekezési szabályzatában foglaltak ismerete, elfogadása és alkalmazása. Szeretettel kérjük azokat a testvéreket, akik betegek vagy rosszul érzik magukat, vagy bátortalanok, hogy a közösség védelme érdekében ne jöjjenek el az Isten tiszteletre, hanem otthonukban kövessék az élő adást, vagy hallgassák meg utólag a honlapra feltöltött hanganyagot. Hétközi alkalmaink továbbra sem nyilvánosak, de az interneten elérhetők és követhetők kedden, csütörtökön és szombaton. Lelkészi hivatalunkban, ahogyan eddig is, telefonos egyeztetés után van lehetőség ügyintézésre, lelki gondozói beszélgetésre. Kérem, hogy hallgassák meg a gyülekezetünk védekezési szabályzatát. Tekintettel az országos helyzetre, gyülekezetünk presbitériumának elnöksége az alábbi döntést hozza a gyülekezeti alkalmakkal, valamint a templomtérben való tartózkodással kapcsolatosan. Gyülekezetünkben 2020. május 31-től vasárnaponként 9:50 kezdettel tartunk nyilvános Isten tiszteletet. Helyszín résztvevők létszáma és az alkalom jellege, amelyről a következő pontok szólnak. Isten tiszteleteinket gyülekezetünk templomában, főhajóban, karzaton, a benyitott gyülekezeti teremben tartjuk. Az Isten tiszteleten maximálisan 150 fő vehet részt. A létszám korlátozás biztosítását a főbejáratnál presbiter testvérek végzik. A bebocsátás kézfertőtlenítés után szájmaszkban és kizárólag a főbejáraton történik, majd az istentisztelet megkezdését követően ki kell nyitni az oldalbejárókat is, hogy az istentisztelet végén elkerülve a várakozást ott is el lehessen távozni. A templomtérben kötelező megtartani a védőtávolságot, 1,5 méter a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A templom térben a párnákkal és székekkel előre kijelölt helyeket kell elfoglalni. Amennyiben az érdeklődés meghaladja a létszámkorlátot, a kihirdetést követően 2 istentisztelet kerül megtartásra, 9:30 és 10:30. A 2 istentisztelet között teljes szellőztetést kell biztosítani. Egyéb alkalmaink, egyházi szolgálataink szabályzata. Gyermek istentiszteletet, valamint gyermekfelügyeletet az istentisztelettel párhuzamosan nem tartunk. Úrvacsorai közösséget nem tartunk. A keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával. A házasság kötések megáldására kizárólag az istentiszteleteken alkalmazott rend betartása mellett van lehetőség. Temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával. Nyilvános hétközi gyülekezeti alkalmakat nem tartunk. Napközis gyermektábort nem tartunk, gyülekezeti csendes hetet nem tartunk. Higiéniai szabályok. A bejáratoknál érintésmentes kézfertőtlenítést végzünk, melynek elfogadása kötelező. Az Isten tiszteleten érintéssel járó köszöntést nem alkalmazunk. Az Isten tiszteletek teljes időtartalma alatt a száj és orr eltakarása kötelező, kivéve a szolgálattévőt, védőkesztyű alkalmazása ajánlott. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő leheletés pára veszélyt jelent, a közös gyülekezeti éneklést nem alkalmazzuk. Közösen használt énekeskönyveket, bibliákat nem osztunk ki. Készpénzes adakozásra a kijáratoknál elhelyezett persejeknél van lehetőség. Készpénzes fenntartói járulék befizetésére kizárólag borítékban a befizető nevének és címének feltüntetésével van lehetőség. A borítékot a persejekbe kell elhelyezni. A nyugta következő vasárnap a leadott borítékban a presbiteri asztalon kerül elhelyezésre, onnan elvihető. A gyülekezeti iratterjesztés nem tart nyitva. Minden némű istentiszteleti szolgálatban csak és kizárólag olyan presbiterek vehetnek részt tevőlegesen, akik a védett korhatárt, 65. életévüket még nem töltötték be. Fenti szabályzat visszavonásig vagy megváltoztatásig és a változtatások kihirdetéséig marad hatályban. Kedves testvérek, szeretettel kérem és kérjük a testvéreket arra, hogy ebben a mostani helyzetben legyenek megértéssel. Nyilván vannak bátrabbak közöttünk, és vannak, akikben sokkal több a félelem és a tartózkodás. az erősek, vagy akik magukat erősnek gondolják, legyenek megértéssel afelől, hogy a gyengébbekhez, vagy az általuk gyengébbekhez igazodunk. Kérem, hogy ezt a szabályzatot tanulmányozgassuk, olvassuk el, és amennyiben készek vagyunk magunkra venni és alkalmazni mindazt, amit ebben előírtunk, akkor induljunk el ide a gyülekezeti istentiszteletre, hogy azon személyesen is részt vegyünk. Röviden annyit szeretnék még kiemelni, hogy a napközis gyermektáborunk normáit az állami előírásoknak megfelelően nem tudjuk megteremteni, ezért marad el a napközis gyermektábor. A novai gyülekezeti hetünket pedig annak jellege miatt mondtuk le, nem tudunk a gyülekezet közösségében úgy együtt lenni, ahogyan már több mint 10 éve együtt vagyunk, és nem szeretnénk azt, hogyha ebből bárki a mostani helyzet miatt kimaradna. Azonban szeretettel hirdetem az érdeklődő testvéreknek, hogy a novai panzió igazgatója, tulajdonosa úgy döntött, hogy ezt a hetet fönntartja mindazok számára, akik a gyülekezetből mégis el szeretnének menni, hogy ott pihenjenek. Tehát szervezet-lelki tartalom ezen a héten nem lesz, de akik szeretnének szabadságra menni, pihenni, azok azokkal az anyagi kondíciókkal, amellyel a gyülekezeti hétre jöttek volna, elmehetnek és részt vehetnek. Erről is ki fogunk adni a honlapunkon egy közleményt, ennek a módjáról, ezt mindenki személyesen kell, hogy rendezze és intézze. Lehet családtagokat is vinni, lehet hívni magunkkal olyan barátokat, akikkel esetleg szeretnénk együtt nyaralni, egy olyan helyen, amit már ismerünk, és ezzel eléje mehetünk annak, hogy esetleg egy csalódásos nyári szabadságos időt töltsünk el egy ismeretlen helyen. Buzdítjuk is erre a testvéreket, és mindenkinek segítünk, Korompai Gábor testvérünk, aki ennek a hétnek a szervezője, fölajánlotta, hogy mindenkinek próbál segíteni. Azok, akik nem kívánnak a szabadság idején ott lenni, vagy nem tudnak ott lenni, de már előleget befizettek, vissza fogjuk az előleget fizetni. Kérem, hogy olvassák el az ezzel kapcsolatosan kapott e-mailjüket és a gyülekezet honlapján szereplő hirdetést is. Köszönöm a testvérek figyelmét, mindazoknak, akiknek valami nem tiszta, azt tudom javasolni, hogy hívjanak föl telefonon, és meg fogok próbálni még egyértelműbb felvilágosítást adni. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, heti zsoltárunk a 68. zsoltár. Most ennek a zsoltárnak énekeljük az első és második versét. A 68. zsoltárunk első és második versét énekeljük, hogyha felindul az Isten.
Hogyha felindul
Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 21. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatát adják, azon belül is azon tételek magyarázatát, amelyeket a Szentlélek Istenről vallunk. Mit hiszel a közönséges keresztjén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szentek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztály részese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki ígéd és szent lelked által gyűjtöd és gyarapítod a te népedet, elhívod a te választottaidat. És köszönjük te neked, hogy szent lelked által mindenhol jelen vagy, és hogyha személyesen itt a templomban nem is lehetünk jelen, mégis ígéd üzenete, melyet szent lelked által, ami megmentésünkre használsz, eljuthat hozzánk. Kérünk téged, szólj hozzánk így, e mostani órában is. Beszélj a mi szívünkre, és értesd meg velünk mindazt, ami fontos. Olyan sok mindent látunk mi fontosnak ez életben, olyan sok mindent gondolunk kikerülhetetlennek, olyan sok mindenről gondoljuk azt, hogy anélkül nem élet az életünk, de taníts most bennünket te magad, és hozd tudomásunkra, mi az, amire igazán szükségünk van. Kérünk téged, hogy áld meg a mi elcsendesedésünket itt a templomban, és áld meg odahaza is a képernyők, hangszórók előtt. Győzd le mindazt az akadályt, ami oda tornyosulna közéd és közénk, és ami felett nekünk nincsen hatalmunk és nincs uralmunk, hogy ezt eltávolítsuk. Hatalmas erőddel bontsd le a bennünket és téged elválasztó falat, a bűnnek falát, és adjad, hogy megértsük az evangéliumot, megértsük szeretetedet és kegyelmedet, amelyre minden időben szükségünk van. Köszönjük te neked a boldog jövő reménységét. Kérünk téged arra, őrizd bennünket, amíg úton vagyunk, hogy a boldog cél felé boldogan lehessünk követőid, engedelmes gyermekeid. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 8. fejezetéből olvassuk úgy, ahogyan az Biblia olvasó kalauzunk jelöli a mai napra. Máté evangéliumának 8. fejezetéből az 5. verstől a 13. versig terjedő szakaszt olvasom. Tehát Máté evangéliumának 8. fejezetéből az 5. verssel kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és idejön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országának fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvérek, amikor az evangéliumokat olvassuk, és benne Jézusnak a csoda tételeit, akkor egy idő után hajlamosak vagyunk arra, hogy minden nagyon természetesnek vegyünk, ami ott és akkor történt. És talán ezzel a mai történettel is úgy van a felületes olvasó, hogy nincs ebben semmi olyan különleges dolog, ennek így kellett történnie. Azonban szeretném arra fölhívni a testvérek figyelmét, hogy Jézus csodái közül ez az egyik olyan történet, amelyben a legváratlanabb fordulatok következnek be egymás után, méghozzá hetet szedek ma Újhegyre, mert ez egy igazán fordulatos történet, váratlan fordulatokkal teli történet. egyáltalán nem olyan természetes, vagy mondhatjuk így is, hogy semmi sem természetes, ami ebben az esemény sorban lezajlott. Jézus a hegyi beszéd elmondása után Kapernaumba látogat. Amikor beér a városba, egy római százados szólítja meg, és kéri, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. Valójában a történetnek ez a nyitánya már önmagában is döbbenetes. A római megszállóknak ott Palesztinában nem volt szokásuk a zsidóktól kérni. Inkább parancsoltak a zsidóknak, hogyha hozzájuk szóltak. A zsidók ugyanis önkéntesen nem érintkeztek a rómaiakkal. Ennek több oka is volt. Egyfelől, mint megszállókban, ellenséget láttak. És úgy is viselkedtek a rómaiakkal szemben, mint akik az ő ellenségeik. Másfelől, mivel a rómaiak nem tisztelték a zsidók istenét, ezért pogányoknak látták és tartották őket a zsidók, és rendjüknek megfelelően úgy gondolták, hogy a rómaiakkal való bármi nemű érintkezés tisztátalanságot jelent a számukra. Ezért sem volt igaz emberi kapcsolat rómaiak és zsidók között. Egy római, ha akart valamit egy zsidótól, akkor azt parancsolnia kellett. Nyilvánvaló, megérthetjük, hogy a rómaiak sem úgy tekintettek a zsidókra, ahogyan ez normális helyzetben kellene, hogy legyen, ahogyan embernek kellene az emberre tekintenie. A rómaiak tisztában voltak vele, hogy a zsidók gyűlölik őket. És ezért tudták, hogy mihelyst engedékenységet mutatnak az irányukba, vagy a gyengeségnek bármi jelét mutatják, azonnal kitörhet egy zsidó lázadás vagy forradalom. Ezt elkerülendő, a rómaiak nagyon kemények voltak a zsidó lakossággal szemben. Ebben a társadalmi helyzetben az első és teljesen váratlan fordulat az, amiről tehát a történet nyitányában olvasunk. Egy római százados, abban az időben ez egy igen magas beosztás volt, Jézushoz jön, kiszolgáltatja magát egy zsidónak, egy zsidó rabbinak azzal, hogy kér. Maga a szituáció döbbenetes és váratlan. Másfelől ez a második váratlan fordulat ebben a történetben az, ahogyan Jézus reagál. Nem olvasunk arról, hogy hosszas tárgyalásba kezdene ezzel a századossal, hanem így olvastuk itt Máté evangéliumában, Jézus azt mondja, elmegyek és meggyógyítom. Kedves testvérek, ha voltak elvárások Jézus felé, mint rabbi felé, akkor azok mindenképpen arról szóltak, hogy ő a megszállókkal ne paktáljon le. Egy rabbi, aki a népének tanítója volt, elöljárója volt, ezt semmiképpen sem tehette meg. Még akkor sem tehette volna meg, ha a kapernaumi emberek elmondták Jézusnak, hogy ez a római százados bizony kivételes ember, ugyanis zsinagógát építetett nekik. De ettől ez a római százados hogy némi jó indulatot mutatott a zsidók irányába, még nem lett zsidóvá. Még nem lett önmagában ettől Isten félő emberré. Ezért nagyon érdekes és váratlan az a fordulat, ahogy Jézus reagál, és azt mondja, elmegyek, kész vagyok oda menni, és kész vagyok meggyógyítani a te szolgádat. De ekkor jön a harmadik váratlan fordulata a történetünkben. Amikor Jézus jelzi, hogy kész elmenni, akkor a százados elkezdi Jézust lebeszélni arról, hogy elmenjen hozzá. Azt mondja Jézusnak, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Szeretném, ha ezt a mondatot pontosan és jól értenénk, testvérek. Nem azt mondja Jézusnak, hogy ja, kész vagy eljönni, jaj, erre nem is számítottam, bocsáss meg, a lakás nincsen rendben. A feleségem még nem kelt föl. Nincs otthon semmi harapni való. Nem így védekezik. Nem ezt mondja ez a százados, hanem azt mondja, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy hozzám betérj. És ez egy teljesen váratlan fordulat. Mondhatnánk úgy, hogy ez a 22-es csapdája. Jött Jézushoz egy kéréssel, Jézus igent mondott neki, már menne, de a kérő most arra kéri, hogy hát mégse gyere. És erre a harmadikra rögtön ott a negyedik váratlan fordulat, amivel szintén a százados áll elő. Azt mondja Jézusnak, ne jöjj, elég, ha csak egy szót szólsz. És már mondja is Jézusnak, hogy én is parancsnok vagyok, én is alávetett ember vagyok. Ha nekem parancsolnak, engedelmeskedem. S ha én parancsolok, akkor azok, akiknek parancsot adtam, szintén engedelmeskednek nekem. Azt mondja a százados, úgy hallom, úgy tudom, hogy te hatalmasabb vagy a betegségeknél. Ezért elég, ha parancsolsz, és majd a betegség enged te neked. Teljesen váratlan. Ettől az embertől ez a fajta megközelítése a dolgoknak. És itt érkezünk el az ötödik váratlan fordulathoz. Ez Jézushoz köthető, ugyanis Jézus elkezdi dicsérni a százados hitét. Példaként állít Jézus egy római századost a zsidók elé. És nem is akár hogyan teszi ezt meg Jézus. Azt mondja az ott álló zsidóknak, akik Kapernaumból jöttek elé, meg akik kísérik már őt, azt mondja nekik, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Aztán jön a hatodik fordulat. Jézus elkezdi tanítani azokat, akik ott vannak körülötte, és azt mondja nekik, hogy Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal sokan fognak Isten országában asztalhoz telepedni, olyanok, akikről senki nem gondolta volna, hogy valaha az Isten országába kerülhetnek. És azt mondja Jézus, hogy sokan lesznek olyanok, akik meg azt gondolják magukról, hogy ott lesznek, de nem fognak oda bebocsáttatni. Magyarán nagyon egyszerűen Jézus azt a fordulatos tanítást adja és fűzi abban a szituációban a hallgatói szívére, hogy vannak olyan általatok pogányoknak tartott emberek, akik ott lesznek az Isten országában, és vannak olyan zsidók, akik meg nem lesznek ott az Isten országában. Jézus azt mondja, Isten országa nyitva áll bárki előtt, aki hisz. És ez egy igazán váratlan fordulat. Jézus korában erről általában nem így gondolkoztak a kortársak. És végül ezek után ott a hetedik fordulat, ebben a történetben, ami teljesen váratlan, Jézus hagyja, hogy úgy legyen, ahogyan a százados ezt kérte és elővezette. Nem megy el Jézus az ő házába, hanem azt mondja neki, menj el, és legyen a hited szerint. Látják a testvérek, hogyha picit odafigyelve végig gondoljuk a történetet, akkor mindjárt láthatjuk azt, hogy ebben a történetben valójában semmi sem természetes. Egyik váratlan fordulat követi a másikat, a beszélgető felek között. A történet megtanítja nekünk azt, és összességében a történet emlékeztet bennünket arra, hogy Isten és Jézus Krisztus előtt bennünket egyedül a hit tesz kedvessé. Sokan ezt elfelejtik. Úgy, ahogyan a zsidók is hajlamosak voltak ezt elfelejteni. Sokan vannak, akik magukat eleve úgy látják, hogy én egy kedves ember vagyok, ezért nyilván kedves vagyok Istennek is. Vannak mások, akik úgy gondolják, hogy én magamat kedvessé tudom tenni Istennek, Jézus Krisztusnak. Kedves testvéreim, addig, amíg be nem látjuk azt, amit az ige tanít nekünk, hogy tudnélik a hit is, ami által kedvesek leszünk Isten előtt, magának Istennek az ajándéka számunkra, addig nem lehetünk kedvesek előtte. Mert hitnek a híján, hitetlenül Istennek lehetetlen tetszeni. A hit egy olyan eleme az életünknek, amely kedvessé tehet, amely által egyedül kedvessé lehetünk Isten előtt, de ami mégsem a mi képességünk. Hogy tudnélik, higgyünk és bízzunk Istenben. A hitről azt tanítjuk hitvallásunkban, hogy az egyfelől igaz dolgok ismerete, másfelől pedig tökéletes bizalom és alázat. Hadd mondjam így, hogy a keresztény egyház nem tanítja, és soha nem is tanította a vak hitet és a vak buzgóságot. Mert akkor hanyagolni lehetne a hitnek azt a megfogalmazását, hogy ez valamiféle ismeret. A hit értelmünk tevékenysége. Felismerés Istenről, és felismerés magamról. És ebben a felismerésben való magaviselet. A hit az ember életében egy tudatos tevékenység. Nem tudatlanul leszünk hívőkké, és nem tudatlanul vagyunk hívők, noha sok tudatlan hívő ember van egyébként a világon. Bízunk Istenben, Jézus Krisztus mindenek felett való hatalmában, Ezt a bizalmat önmaga felé Isten az ige által építi ki a mi szívünkben. Az igét, a kijelentést használja arra Isten, hogy bemutatkozzon nekünk, hogy megismertesse magát velünk, hogy tudatosítsa bennünk azt, hogy elképzeléseinkkel szemben kicsoda ő valójában. Ez az, amit az értelemnek meg kell ismernie. Ez nincs a vérünkben. Erről mi zsigerből nem tudunk semmi helyes és igaz dolgot. Csak akkor kezd ez az ismeret értelmünkben megfoganni, amikor elkezdjük a kijelentést, a Szentírást olvasni. Az alázat azt jelenti, hogy az ember nem csak azt ismeri meg a Bibliából, hogy kicsoda Isten, hanem azt is megérti, ki vagyok én. Ha semmi másról nem szólna a Biblia, csak Istenről, akkor is fel kellene tudnunk ismerni azt, hogy Istenhez mérten mi kik vagyunk. De Isten elénk jött, és a Bibliában nem csak magáról, hanem rólunk, emberekről is beszélt. Azért, hogy vele szemben megtaláljuk a mi pontos helyünket. Mert az embernek igazi, mély problémája Istennel szemben az, hogy nem jól pozícionálja magát. Az alázat azt jelenti, hogy miután fölismertem azt, hogy kicsoda Isten, azt is belátom, hogy én semmire sem vagyok méltó. Istenhez mérten egy senki vagyok. Egy senki vagyok. Semmiség vagyok az Isten színe előtt. Éppen ezért, amit én Istentől kapni szeretnék, arra nem vagyok jogosult sem. Olyan nagy a távolság Isten és közöttem, hogy én semmire sem vagyok jogosult Istennel szemben. Nem lehet követelésem Istennel szemben, magyarán kegyelemre szorulok. Még akkor is, hogyha az emberek által elismert érdemeim vannak. Mert voltak érdemei ennek a századosnak is. De ugyanúgy Isten kegyelmére szorult, mert Isten előtt az emberek elismerése bizony nem tesz bennünket jobbá és többé. Isten előtt, Jézus Krisztus előtt egyedül a hit tesz kedvessé bennünket. Az a hit, amely az értelmünkben egyfajta ismeretből fakad, és ez az ismeret elhat a mi egész magaviseletünkre. Azt gondolom, hogy már maga az, hogy ezt elfogadjuk, alázatot igényel a szívünkből. És hogyha elfogadtuk azt, hogy az ige minek mond és minek láttad bennünket, és kinek mutatja be Isten nekünk, akkor a kérés is megalázkodást jelent. Akkor a kérés is azt jelenti, hogy én Istentől nem követelhetek, neki nem parancsolhatok, csak kérhetek. A Biblia éppen ezért tanít és buzdít bennünket arra, hogy kérjünk Istentől. Arra nem hatalmaz föl, hogy Istent ugráltassuk, de arra Isten kijelentése bátorít bennünket, hogy kérjünk Istentől, de egyben emlékeztet is arra, hogy jól kell kérnünk Istentől, hittel és nem kételkedve. És ami nagyon fontos, és ennek a századosnak és Jézus Krisztusnak a találkozásából kiderül, hogy a mai világi felfogással ellentétben Nem a kérésünk tárgyában kell hinnünk és nem kételkednünk, hanem Istenben és magunkban nem szabad hitetlenkednünk és kételkednünk. Azaz hittel és nem kételkedve, ahogy mondja az írás, hinni kell azt, hogy Isten mindenható, de ezzel együtt hinni kell azt, hogy én vele együtt egy semmiség vagyok. Nem szabad kételkednünk abban, hogy Istennek mindenre van hatalma, hiszen ő mindenható, de ugyanakkor tudatosítanunk kell, hogy nekünk semmilyen hatalmunk nincs Isten felett. Mi nem a kéréseink tárgyában kell, hogy bízzunk és bizakodjunk, hanem a kijelentésnek kell igazat adnunk, amit Isten önmagáról és rólunk elmond. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sok mindent kértünk az Úrtól, és sok minden van, amit még kérnünk kell. Vegyük szívünkre, lelkünkre ennek a századosnak a történetét, és hozzá hasonlóan álljunk oda Isten és Jézus Krisztus elé minden időben kéréseinkkel. Isten adja meg nekünk azt, hogy megérthessük, mire is van szükségünk igazán. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Megköszönjük neked, hogy nem csak a betegségek fölött van hatalmad, hanem hatalmad van a halál és kárhozat fölött is. Megköszönjük te neked, hogy te nálad van az a hatalom, amely által mi üdvözülhetünk a te kegyelmedből. Köszönjük neked, hogy szívünkre helyezed azt, hogy milyen kedves te előtted az, amikor hiszünk mindabban és mindannak, amit te kijelentettél. Légy segítségül nekünk, hogy hallva, olvasva a kijelentést, egyre jobban megértsük azt, ami értelmünkkel, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi. És gerjesszél a mi szívünkbe szent lelked által alázatot, hitet, bizalmat, elfogadást a te igazságaid megragadására, és azoknak életünkben való alkalmazására. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy kérhetünk tőled, de segíts, hogy mindig úgy tudjunk eléd állni, ahogyan ez a százados is tette, semmit sem kételkedve te benned, és semmiképpen sem bízva önmagunkban. Köszönjük, hogy te kegyelmes vagy, aki tudsz úgy is cselekedni velünk, ahogyan mi azt nem érdemeljük. Köszönjük sok-sok meghallgatott kérésünket, arra kérünk téged, taníts bennünket egyre jobban kérni, de úgy kérni, ahogyan az kedves te előtted. Így könyörgünk most azért, egyúttal hálát adva, hogy te segíts meg bennünket, amikor az elkövetkezendő Úrnapon itt összesereglünk. Kérünk, hogy te oltalmazzál és te védjél bennünket továbbra is. Te adjál a mi szívünkbe türelmet, egymás felé való szeretetet, figyelmességet. Köszönjük te neked, hogy előttünk lehet annak lehetsége, hogy találkozzunk. Kérünk, ne fordulj el tőlünk, és segíts is meg bennünket, hogy így tudjunk élni hálaadással, azzal a lehetőséggel, amit megnyitsz előttünk. Áld meg ezen a héten is életünket, vigasztald meg közülünk a szomorkodókat, gyógyítsad meg azokat, Urunk, a te kegyelmességedből, ha ez a jó számukra, akik betegek és gyengék. És te őrizzél meg bennünket egészségünkben is, hogy mindenkor hálaadással szolgálhassunk téged teljes erőnkből, szívünkből, lelkünkből. Kérünk, hallgasd meg most elmondott imádságainkat is. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el az Úr előtt. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, s legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, a 479. dicséretünk éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 479. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük, imádkozzuk. Hinni taníts, Uram!
Hinni taníts, Uram, hinni taníts.
Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békességbe.